Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó napot, jó reggelt mindenkinek. Kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án január 14-én kedden reggel 9 óra 9 perckor van itt Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is, persze mindjárt megnézzük, hogy ki mit, hova, mit üzent. Mert hogy a 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber csatorna is. Írja egy hallgató, örömmel hallja, hogy Tamás Pásztor szignált megtartottuk. Nagy igazság van benne. Hát igen, ez a sötétség után jön a világosság típusú.
Igen, érdekes, megfejtés. Hogy most csodálkozott rá egy másik hallgatós, megkérdezte, hogy ki mondta, Rákosi Mátyás? Nem
én
Rákosi
azért,
Mátyás
ez mondta. Most, ezek most kiemelkednek, ugye? Ez
lehet.
Vannak az újak.
Igen.
És ez az, ami...
Van egy pár, ami megtartottuk.
Pont egy pár.
Igen. Nem? És azért, mert mi készülünk egy pár ilyen ebbe a tematikába illeszkedő, ez a klasszikus magyar mémek, netes mémeknek a vonala, amiből táplálkozott egy pár szignál, egy pár ilyen sweeper is, ilyen station ID, de van olyan, amit abszolút az eredetiében akarjuk,
ami
hogy legyen,
és
akkor még behozunk egy párat, tudod, ez a dobos csoportvezetővel igen. Szeretnék beszélni, és az a hasonló, amiről mindenki tudja, hogy mi az, és ide kerül ki. Szóval, hogy Tamás Pásztor, de kiderül, elmondta már az előbb a kollega, és én is most elmondtam, tehát
igen.
A hallgatókat türelemre, inteném, oxigénbevételre, nyugalomra.
Az omszócska zengetésére.
Az om, így van, ugye legyen kerek a szám.
Igen, például.
Om. Igen, úgyhogy ez is benne van.
Jött egy ilyen, hogy lesz Veszprémben Bonamassa és Beth Hart
igen,
is,
láttam.
Az A38-on pedig Novelvág. Ezeket szeretem. Zaz is jó, de azért ezek mind jobbak szerintem.
Hát figyelj, abszolút hát, preferenciád ki, az lehet.
Így van, pontosan. Kinek mi a jobb?
Ez hihetetlen. Jó. Tehát a világosságos szignálban Tamás Pásztor hangját lehet hallani. Ezt most akkor harmadszor mondtuk
és
el.
És utoljára. Igen.
Igen.
Azt mondja, jó reggel, Tamás Pásztor és a sötétség maradjon. Mindig eszembe jutatja, hogy, és mindjárt jön a folytatás.
Így van. Így van.
Azt mondja, hogy szerencsére az agysorvadást már nem kell hallgatni.
Ja, jól van, hát ez
erős
szerencsére.
Erős a kiválság visszajöhet ám.
Ezt te is mondd.
Ne. Azt mondja, hogy...
Tessék, a három kis malac meg a medve.
Igen.
Köszönjük. A sok mosolygó nevető. Közben nézem, hogy Messenger alkalmazáson jön. Hát ez zseniális. Sziasztok! Ki beszél most Musk and Zuckerberg témában? Mármint a vendég. Feledi Botond lehetett? Igen. Az elején is, és a végén is bemutattuk. De én azt gondolom, hogy valami történt itt kedden, tehát valamit kevertek a vízbe valaki, vagy lehet, hogy chemtrail volt, de a szokásosnál rosszabb a kapacitása most a kedves hallgatóknak.
Igen. Amire László rá is pakolt még egyet, hogy na jó, de mit mond Tamás Pásztor?
Igen.
Nagy szmájlikkal, köszi. Na,
azt mondja Lilla, hogy el is árultam, hogy egyszerűen ösztönösen jobban tetszett nekünk, hogyha egy nő szájából hallom a butaságokat. Lilla, könyörgöm. De nem.
Szerintem ezt hagyjuk.
Aranyos, ahogy próbálkozik, de nem, tehát igen. Nem erről van szó. És jó lenne, hogyha nem ülnénk ezen a vonaton tovább. mert...
Én őt nem ismertem. Korábban azt hittem, hogy öveges professzor kiabál egyébként.
De hasonlít egy kicsit, igen.
Tényleg. Na, szerintem zenéljünk, és akkor próbáljuk meg elérni.
Csabát elérjük, mert valahol utazik, és lehet, hogy pont nem volt adás körzetben, vagy vétel körzetben, de megpróbáljuk.
Addig... Nezsén beértek már papikát. Tudod, ki mondja a papikát? Nekem gyanús ez az üzenet. Uh-huh. Uh-huh. Ismeretlen? Na, majd mindjárt csekkolom. Uh-huh. Na, addig zenélgessünk.
Nem zsémbelünk, hanem próbálunk megfelelni mindennek, ami persze természetesen lehetetlen. De Jesse Ropernek nem kell megfelelni. Ő felült a Georgia trainre, és megy nem Grúziába, nem Georgiába, hanem oda, az Egyesült Államokba.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És élőben Csíkszeredáról Katona Csaba történész a vonalban. Szevasz!
Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na hát nem Csíkszereda, de Csíkdomokos a mai témánk.
Szent Domokos.
Így van, Szent Csík, Szent Domokos, ahol is hát elég sok minden van, fejedelmi gyilkosságtól az emberkatedrálisig. Miről híres?
Hát sok mindenről. Kezdjük mindjárt ott, hogy ha megnézzük, hogy hogyan írta be a nevét Csíkszentdomokos általános köztörténetbe, akkor valóban a fejedelemgyilkosság felől érdemes indítani. Ugye Erdélyben a 16-17. Század az nem volt egy egyszerű történet. Pontosan tudjuk, hogy különféle torzsalkodások szintere volt a fejedelemség. Ebbe szerepet játszottak a havasalföldi vajdák, szerepet játszott a magyar uralkodó, szerepet játszott az oszmán szultán, és természetesen a mindenkori erdélyi fejedelem. És hát így alakult, hogy a Báthori család, aki ugye több fejedelmet adott Erdélynek, egyebek mellett Báthori András személyében képviseltette magát a fejedelmi trónon. És ha megnézzük, hogy ki volt Báthori András, akkor azt a sajátos helyzetet fogjuk tapasztalni, hogy ő bizony egy bíboros volt eredendően. Tehát egyházi pályára lépett. Ez egy más kérdés, hogy ez a fiatal ember, hiszen a halál akkor is csak 36 éves volt, betöltötte egy nagyon rövid ideig az erdélyi fejedelmi trónt, nevezetesen március 29-től október 31-ig. De ez az október 31, ez bizony sajnálatos módon a halála napja is. A következő történt vele, hogy a székelyek kiváltságai kapcsán vitába is keveredett a székelységgel. Most ennek a részleteit nem mondszolgatnám, az viszont tényként érdemes megemlíteni, hogy a Schellenbergi csatában, ez otthon Nagyszeben mellett Mihály vajdával szemben vereséget szenvedett, és menekülőre kellett fognia a dolgot, és hát menekülés közben jutott el Csíkszentdomokosig, és Csíkszentdomokoson pedig az történt, hogy a felhergelt székelyek, hát egy székely lófű bizonyos Balázs, vagy más néven Ördög Mihály vezetésével lerohanták, vagy október 31-én, más források szerint november 3-án, 1599-ben. Konkrétan bezúzták a fejét, és állítólag a bíborosi gyűrűjét úgy vágták le az ujjáról, hogy még élt. A levágott fejet pedig elküldték Mihály vajdához. Hát ez nem szép történet. Akárhogy is nézzük. Onnan tudjuk egyébként ilyen részletesen, hogy több leírás is maradt fönt, illetve hát a levágott fejről pedig egész egyszerűen készítetett Mihály vajda egy metszetet, mert az is egy bizonyíték volt arra nézvést, hogy az ellenségével sikerült leszámolnia. Viszont a székelyek általában ugye jó katolikusok szoktak lenni, és akárhogy is nézzük, egy bíboros a székelyek keze által hal meg, hát egy olyan helyen, amit Csíkszentdomokosnak hívnak, az nem szerencsés. 8. Kelemen pápa is osztotta ezt a gondolatot, és 100 évig tartó bőjtre kötelezte kollektíva a Csíkszentdomokosokat. Ami hát, maradjunk annyiból, kemény bizony. És innentől kezdve már is átcsatolhatunk Csíkszentdomokos egy másik érdekességéhez, ugyanis a helyi mondák szerint ez az átok, vagy ez a bőjtel való súlybüntetés, ez nem merült ki abban, hogy ez legyen a megtorlása a fejedelem, illetve a bíboros gyilkosságnak, hanem bizony súlyos átok is sújtotta Csíkszentdomokost. Addig, amíg egy szentéletű ember meg nem születik, addig bizony ők egyfajta tehertételt kell, hogy elviseljenek. Ám de 1896. augusztus 28-án született valaki Csíkszentdomokoson, ő pedig nem más, mint Márton Áron, erdélyi püspöke, címzetes érsek, ugye, akit úgy szoktak emlegetni, hogy Erdély Vincentie. Hát ő Csíkszentdomokos születésű, és hát a helyi népnyelv szerint ő volt az, aki elhozta a megváltást a csíkszentdomokosaiaknak, hiszen egy egyszerű székelyföldműves családból származó gyermek egy olyan formátumú erdélyi katolikus személyiség lett, akiről rendkívüli tisztelettel beszél mindenki, hívő és ateista, határon minden és határon túli magyar, mert mind a második világháborúban, mind pedig az azt követő kommunista elnyomásban egyenes gerincsel büszkén képviselte és hitelesen mindazt, amit ő gondolt a világról, beleértve a hitét is, meg a magyarságát is. És ha csak ezt a két dolgot idézőjelben csak említeném meg Csíkszentdomokos kapcsán, hogy ott született Márta nálam, illetve ott vesztette végé életét Báthori András, akkor azt gondolom, hogy már ez érdekessé tudná tenni a dolgot, de még egy nevet szeretnék megemlíteni, és pedig azért, mert ez a két esemény, amit említettem, nevezetesen a fejedelem meggyilkolása, illetve Márton Áron születése viszonylag ismert, de még egy név, amit én azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni, szintén csíkszentdomokosi születésű, Kurkó Gyárfás. Hát az ő neve ma már meglehetősen eltűnt így a közgondolkodásból. Ki volt ő? 1990 született Csíkszentdomokoson, és egy olyan úriemberről beszélünk, aki a két háború közötti kisebbségi létben egy meglehetősen baloldali gondolkodású, de büszke magyar ember volt, egyébként lakatosnak tanult, az egy más kérdés, hogy így is kezdte meg a működését, de ez az úriember aztán, tekintettel arra, hogy az Antonescu diktatúra idején megtagadta a katonai szolgálatot, börtönbe került, és aztán 1945-től úgy gondolta, hogy kiteljesíti számára is a világ. Rövid ideig országgyűlési képviselő is volt, természetesen Romániában 46-49-ig. Ez egy más kérdés, nagyon hamar rá kellett arra jönnie, hogy itt bizony a kisebbségi magyarságnak nem osztottak feltétlen lapot. Tiltakozását fejezte ki még képviselőként a magyar szövetkezetek államosítása ellen. Ennek az lett a vége, hogy Márton Áronnal együtt 1949-ben letartóztatták, és egy koncepciós perben börtönre ítélték őt is. A börtön évek részét pedig a Dicsőszentmártoni elmegyógyintézetben kényszerült eltölteni. Hát 1964-ben szabadult ki innen, és aztán addig, egészen addig, amíg nyugdíjban nem textilgyári munkásként dolgozott, de közben azonban íróként is maradandó tudott alkotni. Tehát ha megnézzük, hogy Csíkszentdomokosnak mennyi köztörténeti vonatkozása van, akkor azt gondolom, hogy már csak ezért is érdemes ellátogatni ebbe a kis erdélyi faluba. Arról nem beszélve, hogy egy egészen gyönyörű természeti környezetbe fekszik, és még finom pálinkát is lehet kapni.
Tudtam, hogy előbb-utóbb ide fogod levezetni, de nem baj. Csíkban azért van egy csomó minden más is. Láttam, hogy milyen fotókat küldtél Brassóról például. Szép kis körutad van.
Az a helyzet, hogy talán a legszebb pillanata volt, ugye két dolgot említenék meg a gasztronómiai vonalon. Az egyik, hogy a Kárpátia panzióban a pacalcsorba, az nagyjából a legjobb pacalcsorba volt, amit valaha ettem.
Jézusom!
És ezt nem lehet véletlennek nevezni, mert legalább hárman ajánlották. A másik pedig, hogy hát sikerült lovasztánnal fölmenni oda a hegyekbe, és onnan szétnézni a Csíki medencében. Hát az így a csikorgó hidegben némi borotpálinkával megtámogatva nagyon-nagyon klassz dolog volt. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy Böjte Attila úrnak ezúton is köszönöm, hogy megtette ezt velünk, hogy fölvágtatott oda. És milyen okosan csinálták ezt meg, hogy úgy van meg kiképezve a kis szárny, hogy van négy kereke, amíg fölérünk oda, ahol már van elég hó, akkor a négy kerék leemeltetik, és lovaszánon siklunk tovább. Hát fantasztikus élmény
nagyon
volt.
Nagyon klassz kis kétéltű, igen.
Egyébként van most látható turizmus arra fele?
Van. Azt kell mondjam, hogy a tél csalogatja ide az embereket. A Kárpátia panzióban, ahol megszálltunk, folyamatos forgalom van. Brassó pedig, ami ugye már nem Székelyföld, természetesen az a Barcaság középpontja. Igen. A Bartasz, ott viszont azt tapasztaltam, hogy folyamatosan jönnek-mennek az emberek, és tavaly óta ugye van a repülőjárat Brassóba, Budapestről. Nagyon nem mindegy, hogy egy óra alatt ide érünk a repülővel, vagy pedig tizenvalahány órát vonatozunk, vagy autózunk. Ez pedig nyilvánvalóan segíti azt, hogyha valaki a Székelyföldre akar jönni, akkor Brassóig, ha elrepül, onnan már egy-két óra alatt itt van.
Hát ez nagyon jól hangzott, egy kis utazási, kulturális élmény is.
Kimondtad ezt a pacalcsorbát azóta, azóta nem miután bírja. Nagyon rég volt a reggeli.
Jó, majd terrorizálni foglak, mert képileg is megörökítettem. Madéphalván is sikerült ennem egy pacalcsorbát, mert ott meg Csikány Tamás nyugállományú dandártábornok úr ajánlásával sikerült megkóstolni egy ilyet, miután megnéztük ugye a Szikulicidium emlékművét, és dandártábornok úr nagyon otthon van, de ő mondta azt, hogy dacára annak, hogy itt tettem, kóstolja meg a Kárpátiában is. Érdemes volt ráhallgatni.
Igen, gondoljuk. Hát nagyon klassz, köszönjük szépen ezt a kis helyszíni beszámolót, érezd jól magad, aztán...
Kocintok már... egyet az egészségetekre.
Nagyon köszönjük, nagyon köszönjük. Oké, köszi, szia, szia.
Szerbusztok, minden jót.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Valóban, kedves Hugo üzletkötő, szevasz, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogyan reagált a tőzsde a kis inflációs adatunkra, meg hát, egyáltalán milyen a hangulat? Milyen
jó
a
kis inflációs adat lett.
Igen.
Egy kicsi olyan nagyobb lett a várt év per év alapon, de mindenki pozitívan szinte. Amilyen Budapest érték tőzsdén egyedül a MOL nem tud emelkedni alapvetően, minden más pozitívan tudott reagálni. Az OTP az majdnem 5 milliárdos forgalommal van itt 9.32-kor, 23.420-nál 2%-os emelkedésbe, ugye ez viszont egy ebből a 98%-át a mai forgalomnak, 99 inkább. Ugye a MOL azt, hogy említettem, nem tudott emelkedni, negatív egyenlőre az emelkedés, hogyha van csökkenés, 0,64%-os mínuszban van, 2790 forinton, 122 milliós forgalommal, 10.740-en van jelen pillanatban a Richter, 0,66%-os pluszban 73 milliós forgalommal, és az Magyar Telekom 1324 forinton van, 0,61%-os emelkedésben 36 milliós forgalommal, ugye ezek eltörpülnek az 5 milliárdos OTP mellett, így 9.30-kor, lehet, hogy befektetőkkor a reggel megvették most így. Mert voltak izgalmas hírek is a piacokon. Ugye bejött, van egy olyan hír is, hogy tanácsadók nem azt javasolták, hogy egybe vezesse be az extra vámokat, hanem fokozatosan, így jobb alkupozíciót kialakítva neki. Emiatt is tudott a dollár kicsit gyengülni a reggeli órákban. 1.0267-nél van most a jegyzés, ez a közép árfolyam jelen pillanatban. És emiatt a forint, meg az, forint az euróval szemben és a dollárral szemben is tudott erősödni. Egy euró jelen pillanatban a devizapiacon 412 forint és 65 fillért kell fizetni, ez 60 filléres erősödés a reggeli órákhoz képest, a tegnapi záróárhoz képest, bocsánat. A dollárért pedig 401 forint 80 fillért, ugye tegnap láttunk 406 feletti árat is, ami azért elég riasztó volt. Most már így visszatekintve nem annyira ijesztő, hogy 402-es szintnél. Kis extra info, a magyar devíza fekete bárány jelen pillanatban, a régiós devizákat tekintve, mivel ez az egyetlen olyan devíza az euróval szembe, ami nem tudott gyengülni. Míg az euró az lotyihoz, az lotyi az euróhoz képest egy kicsit gyengült, még a cseh korona is gyengült az euróhoz képest. Szóval most felülteljesítjük a régiót.
Akkor inkább fehér bárányok vagyunk a feketék között.
Igen, fekete hattyúból arany.
Igen. Jó, hát akkor minden oké egyelőre így már.
Abszolút egy jó hangulat van. Abszolút egy jó hangulat van. Most délután jön majd amerikai PPI, ezt hatással lehet az amerikai piacokra. Ez lehet, ami így fontosabb. A délutáni órákat tekintve még.
Ha egy kis előjáték a holnapi CPI-hoz, vagy fogyasztói árindexhez.
Igen. Hogyha ez is magas, akkor nem annyira jó jel, ha alacsonyabb, az viszont jó indikátor lehet, és a dollár aztán tud gyengülni. Emellett a régiós devizek is tudnak erősödni.
Igen, ott is a izgalom, hogy túl jók lettek a munkaerőpiaci adatok, és megy az aggódás, hogy az esetleg nyomja az inflációt, úgyhogy fontos lesz ezekre figyelni.
Mindenféleképpen.
Oké, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot mára.
Köszönjük.
Szia. Kedves Hugo üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Könyvajánló következik, középkori krimi a Bártfai Füves asszonnyal. Mert hogy elkezdés szerint egy regény folyam, vagy egy több részes sztori láncolat indulhat a Bártfai Füves asszonnyal. Ennek az első darabjáról fogunk beszélgetni. Pap Noémi író, valaki itt van a telefonvonalunk túlsó.
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Na, ez ugye az az Ezüstpénz titka című... Átka, bocsánat, című regény, amiről szó van, ugye alul látszik ez a Bártfai füves asszony megjelölés, meg az egész könyv illusztrációja, meg minden, meg hát nyilván a főhős is az. Honnan jött ez az ötlet, és hogy készült a könyv?
Hát most már mondhatom, hogy 2 éve jártam Bártfán, ez egy egynapos kirándulás volt, és amikor kijöttem a Szent Egyet templomból, akkor hát egy ilyen kisebb sok hatás alá kerültem, mert templomban mutatták nekünk, hogy a 19. században, amikor Szent Imre renoválta és újjáépítette, akkor megtalálták Mátyás királynak az eredeti templom kapuját, amit azóta ki is állítottak, tehát meg lehet nézni.
Aha.
És még számos olyan dologról meséltek nekem ott, ami hát azt mondtam, hogy ez egy regénybe kívánkozik. Utána következett egy kisebb kutatómunka, történészekkel és numizmatákkal beszéltem, mert az nagyon gyorsan kiderült számomra, hogy Mátyás királynak a pénzügyi reformjai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Bártfa abban az időben az egyik leggazdagabb szabad királyi városnak számított. És ezek a pénzügyi reformok, illetve az, hogy Mátyás király újraverette a pénzeit, és azon megjelent egy új éremkép, a Madonna, az nekem különösen fontossá vált. De önmagában egy regényt pénzügyi reformokról, adózásról, ami Mátyás királyban idején is nagyon bonyolult volt, nem lehet írni, az egy tanulmány lett volna, és színesíteni kellett, és akkor jött az ötlet, hogy engem nagyon érdekelnek a gyógynövények, akkor legyen a főszereplő egy füvesasszony, aki egy krimiszába is bekapcsolódik, a hóhér, ami Bártfának egy fontos szimbóluma, ugye pallos joggal rendelkezett. Most is ott van kint egy hóhérszobor, bárki oda mehet egy jó Instagram posztot.
Állít a külön gyóntató helye volt a hóhérnak a templomban.
Igen,
nem
igen.
Ez a...
Igen,
ne viccelj.
De az a baj, hogy nagyon sok negatív sztereotípia kapcsolódik a hóhér alakjához is. Tehát az emberek azt hiszik, hogy ő nem mehetett templomba, de mehetett, hívő ember volt. És ez a legértékesebb darabja a templomnak egyébként ma is, ez a hóhérpad, amit meg lehet nézni. Ez volt a legközelebb az oltárhoz, a többi hívő embertől el volt különítve, de ő ugyanúgy bement is,
ja, és tehát el volt különítve, mert ugye az attól függ, nyilván kultúrkör függő is, de nagyon sok ilyen reneszánsz korabeli város van Európában, ahol konkrétan ugye még a városfalon kívül volt a lak, a hóhérlak, és teljesen elkülönítették őt mindenkitől. Úgyhogy ezért gondoltam ezt. Tehát lehet, ezért kapcsolódik ez a negatív konnotáció.
Lehet, de egyébként Salzburgban van, a várból szokták mutatni, hogy ott lakott a hóhér, egy ilyen kihagyatlan mezőn. De az egyébként nem is a hóhérlak, csak az ilyen városi legenda elindult, és aztán kiderült, hogy a hóhér ugyanúgy a városban lakott. De a
jó, de egy-két eurót így lehet beszedni nyilván a turistáknak.
Hát igen, a gyanútlan turistának bármit el lehet mesélni. Én azért törekedtem arra, hogy a hóhérak megítélése megváltozzon, mert...
Mivel, mert az is csak egy meló.
Igen, és nagy anatómiai ismeretekkel rendelkeztek, tehát számos hóhérról tudjuk, hogy őket hívták mondjuk az erdélyi fejedelem, amikor nagyon beteg volt, akkor a lőcsei hóhért hívatta el, hogy gyógyítsa meg. Aha. Tehát itt Bártfán is a hóhérnak nagyon nagy szerep jut abban, hogy az emberi testet ismeri, akár a nyomozás során, akár abban, hogy valakit meg kell gyógyítani, de aztán a regény végén természetesen az eredeti funkciója, hogy büntessen és kínozzon és öljön meg valakit, aki nagyon nagy bűnök követett el, az afelé fordul a történet.
Mennyi a valóság és a fikció aránya?
Az látszik, hogy dolgoztás, te nem vagy történész, ugye?
Nem
de
vagyok
azért, történész. De azért munka az van benne, az a felkészülésből.
Hát az az igazság, hogy olyan történészeket kerestem meg, akiknek ez a korszak a szívügye, és 20-30-40 éveket fektetnek abba, hogy egy-egy pici morzsát kikutassanak, ami nekem a regényben csak egy mondat lesz, de egyébként nagyon fontos mondat akár, vagy megvilágítja, hogy miért kellett pénzügyi reformokat bevezetni, miért nagy bűn a pénzhamisítás, hogyan verték a pénzt ekkoriban az az éremkép hogyan változott meg, de nyilván az affinitás az megvan bennem, vagy az érdeklődés, de a kutatási része az nem az én érdemem.
Igen, ez is kapcsolódik a hóhérhoz, mert ugye Mátyás elég keményen büntette a pénzhamisítást.
Ja, igen.
Ott azért
igen.
Halál járt, úgyhogy a
halál,
pénzügyi
szigor
egyik része volt, ugye a monetáris politikai eszköztár egyik része
így
volt.
Van, így van, hiszen az, hogyha ugye ő azt szerette volna, hogy az általa vert érméknek a súly értéke és a nemesfém értéke ne változzon. Ugye ez itt lehetett a legnagyobb csalásokat elkövetni, lecsíptek belőle, vagy egy részt vontak be ezüsttel aranyjal, és ő tudta, hogyha ő stabil pénzt verett, és egy idő után ő már nem is hívta vissza a pénzeket, tehát megmaradt ugyanaz a pénzérme, nem változtatott rajta, hogy hogy nézzen ki. És Európában egyre jobban becsülték és elfogadták. És akkor ő tudta, hogy ha az ő pénze stabil, megvan az értéke, akkor bárhol tudnak vele fizetni. Nem kell az átváltáson mondjuk veszíteni.
Igen, már csak azért is megbecsülték, mert ugye azért az uralkodói körökben is egy nagy társasjáték volt. Tehát a pénzigítás, ugye, amikor az arany részt egy csökkentették a hivatalos vert pénzekbe, csak hát ugye az ott is inflációt gerjesztett, úgyhogy ez egy ilyen erős pénz, az kivívta maga.
Beszéljünk akkor a nagyon viccesen írja a kedves hallgató a fűszereplőről, hogy ki a fűszereplő. Ugye gyógynövények is igen fontos szerepet kapnak ebben a regényben. Minden fejezet cím egy gyógy vagy fűszernövény
neve. De
hát
az egész kötet olyan, mint hogyha ilyen levendula blébe lenne mártva, hogy a lapok széle.
Lehet, hogy abban is van.
Nem véletlenül.
Olyan illata
az
is van?
Az első kötetnek illata nincsen, sajnos.
Nagyon finom könyvszaga van, az jó.
A levendula az egy fontos növény a sok-sok gyógynövény között, mert a levendula többször fölbukkan, még más növények csak egy-egy fejezetben, mert a levendulának az illata az, ami életre hív majd egy emlékképet, ami a nyomozás során fontossá válik. A főszereplő pedig egy fiktív személy, egy Zsófia, a bölcsesség asszonya, aki ebből él, hogy gyógynövényekkel gyógyít, vagy tart tisztán dolgokat, vagy tisztítja a teret. És ő az, akinek ez a szerep jut, hogy segítsen a város vezetésének egy gyilkosságot kinyomozni, miközben minden fejezetben valamilyen módon ezek a gyógynövények az olvasót is terelgetik egyébként, hogy mit vegyenek le akkor, ha fáj a fejük, milyen teát fűzzenek akkor, ha álmatlanság gyötri őket. Tehát egy picit edukálni szerettem volna, vagy afelé irányítani az olvasóimat, hogy használják a növényeknek az erejét, és ne a kémiai úton előállított leggyorsabb megoldásokat választnak, miközben a természet is ad nekünk mindenféle gyógyszert.
Ez egyre izgalmasabb, egy jó kis történelmi kalandregény, közben szörcsölgetünk egy kis gyógyteát, vagy valamit. Ez ilyenkor pont egy jó szórakozás lehet. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas, és nagyon, nagyon örülünk ennek, hogy megszületett ez a könyv, és akkor, ahogy említettem, hogy az elején nyilván van egy olyan terv, hogy majd így folytatódik ez a sok...
Igen, ezt három részre terveztem, ugye én először Bártfán a reneszánsz részt szerettem volna feldolgozni, ugye Mátyás korát, de pont azért Mátyás uralkodásának utolsó évében kezdődik a történet, mert az én nagy kedvencem az második Ulászló lesz, akit a történészek több száz évig nagyon elítéltek és gyengekező uralkodónak írták le, miközben egy zseniális uralkodó volt, és nagyon sok jó döntést hozott akár az ország érdekében, akár a stabilizáció folytatása érdekében, és a városházát azt ő építeti föl Bártfán, meghálálva egy nagyon nagy ügyet, amit én is csak most tudtam meg, hogy ott megtörtént, és az ő szerepe, az ő uralkodása lesz a második résznek a fő motívuma, ami majd most idén tavasszal fog megjelenni.
Nagyon klassz, várjuk akkor azt is, meg ebbe is nyilván beleolvasunk, sőt elolvassuk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok sikert a továbbiakhoz, szervusz, szia!
Köszönöm, sziasztok!
Pap Noémi íróval beszélgettünk, ahogy hallható, egy ilyen három részes kalandregény első részéről, az Ezüst pénz átkáról, ami a Bártfai Füves asszony kalandjairól, vagyis hát ő áll a centrumban, de hát más szereplők is vannak. Egy izgalmas kis történelmi kalandregénynek ígérkezik.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
Na, hamarosan véget ér a mókatár mára. Nagyon szépen köszönjük azokat a zseniális üzeneteket és kommenteket, amik előrébb vitték ezt a műsort, és egy picivel, egy pár lépéssel, mert azért csináljuk. És köszönjük szépen Mónikától, aki azt mondja, hogy Saci ex-benzin kutaslány hangján zseniálisak ezek a mondások, soha viccesebbet. Igen, ő tolmácsolja azokat, amiket nap mint nap hallunk. Köszönjük szépen ezt az észrevételt is. Van, akinek segítettünk. Hát én ennek tökre örülök, például Istvánnak, és lehet, hogy másnak is segítünk ezzel, aki már azt hitte, hogy romlik a hallása, mert hogy az üzenetküldős szignál után a mi hallható az az, hogy nem megoldjuk, megmondjuk, hanem az, hogy memory, az hallható. Úgyhogy István azt mondta, hogy egy 2 éves nyüglődés, gyötrődés ért ezzel örömteli véget. Van még ilyen. De tényleg, ez tök, hogy hallasz valamit, ugye, és akkor nem tudod, hogy mi az. Próbálunk segíteni.
Igen. Hát már csak egy kérdés, mert honnan szerzek én egy pacal csorbát?
Pacal csorbát? Azt főzöl magadnak.
Nem tudom eladni otthon a pacalt, és ahogy nézem a receptúrákat...
Hát azt otthon eladni?
Egy kiló...
Te nem szállsz be?
Egy másfél kiló miért? Pacal alatt...
Köszönöm, a frotír nem ízlik?
Nem.
Ne viccelj hát, már.
Ez zseniális.
Ne viccelj. És úgy a finom, igen, hogyha kicsöppen, akkor rögtön dermed. Azt olyan addig kell főzni. De figyelj, hát a Cserna Szabó Andrással megbeszéltük annak idején, hogy hát az a pacal, mi az, hogy pacal? Hát ott legalább 4 féle dolog van, amit lehet enni. Az igazi jó franciák, azok tudják.
Pacalból is 4, mármint hát gyomorból is 4.
Azért mondom.
Hát nem csak a francia, az olaszok is.
Olaszok is, bizony.
Igen, Firenzébe ettem ezt a pacal szendvicset, ami nem is a pacalból van, hanem a másik gyomorból, mert vörös és szürkés színű.
Megvan, hogy honnan. Elmondom, hogy hol van, elmegyünk és bedobunk egy jó csicseri borsós tapaszt.
Aztán
van az
pacalt.
A pacal. Az a csicseri borsos pacal.
Csicseri borsos pacal tapasz.
Az.
Egyre vadul a helyzet.
Hát ott van a tapaszbárban, nem emlékszel?
Ez egy ilyen savanka, ez a
hát
leves.
Hát arra tekerhetsz egy kis citromot. Attól savanka lesz.
A gyerekek, eddig na, éhes voltam. Elmúlt.
Ne, így csoda, mi most te tettünk igazán.
Neked is segítettünk.
Na, hát akkor... Bár most tettem meg egy joghurtot.
Na, hát én ezt már korábban megtettem.
Hát az nem olyan jó, mint a
pacal. De még ki kell nekem is találni.
Egy jó pacalt joghurt, azt kéne.
Pacal joghurt? Nekem még ki kell találni, hogy mi legyen, mert most már 3 napja, vagy már lehet, hogy 4 is. Mindig a gyerek kedvence a rakott cucc.
Aha.
Karfiol, brokkoli volt benne, mindenféle tojás. És hát abból ketten vagyunk, ugye, óriási adag.
Hát de ide bármikor hozhatsz.
Elfogyott, képzeld el.
Ja,
megettük, bár tegnap ott voltak hát a haverjai.
Nem kell kétségbe esni.
A pacalról is ezt mondom, hogy igen, nyugodtan egy nagy adagot főzzél le.
Bátran?
Bátran. Dúsztos üveget azt már hozom jó, és veszem is elő.
Legyünk bátorak és főzzünk egy nagy adagot.
Osszad szét az na, költségeket, és én beszállok.
Hát kérlek, akkor így viszont megoldódik ez a dolog. Nagyon jó. Na, alakul ez a pacalcsorba.
Kérem, inkább egy jó halászlére szavaznék.
Viszont most el kell búcsúznunk.
Hát azt most csináltunk.
Igen?
Há, hogy ne, karácsonykor. Ja, de hát igazad van, ez okay, most már, végül is már 14-e már... van, már az ortodox érik karácsony után érik a következő adag.
Na kérem szépen, mert hallhatom, megérhezett a csapat, úgyhogy elvonunk, keresünk valami harapnivalót nektek, megköszönjük a figyelmet, és hát természetesen buzdítunk, hogy jóvább is tartsatok velünk 7:30-tól ismét. Mélás reggeli, legyen szép a napotok, sziasztok!
A pacsa.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.